Folytassuk, testvérek! Egy videóklip következik. Öveket becsatolni. Kicsit merész lesz, internetről szedtem le, de kapcsolódik a mai témánkhoz. Szemléletetni, amit ez remélem, hogy elég sokkolóan szemléletetett, hogy tényleg ennyi az életünk. Tényleg ennyi az életünk, és nem mindegy, hogy ezt mivel töltjük el. Nem mindegy, hogy mivel fogjuk eltölteni. Ez messze nem mindegy, és egy nap nekünk számot kell adnunk arról, hogy mire használtuk ezt a rövid életet, ami most itt lefutott előttünk. Úgyhogy fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy miért élünk? Miért kellene, hogy éljünk? Először is tedd fel magadnak a kérdést, hogy miért élsz most? Merre tart az életed? Mi motivál? Mi hajt? Milyen célok hajtanak? És tisztázzuk azt, hogy a Biblia szerint mi az emberi élet végső célja? Mi lenne az a cél, amiért élnünk kellene? Oké, okay. Isten dicsősége. Ez a protestáns református körökből gyakran hallható válasz. Isten dicsőségére, akár estek, akár isztok, mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek. Ez így van. De talán teljesebb az a válasz, az emberi élet végső célja, hogy dicsőítse Isten, és közben élvezze a vele való kapcsolatot. Örvendjen a vele való kapcsolatban, ebben a kapcsolatban. Hogy igazi örömöt találjon. Ugye, mert élhetek én azkét a módon az Isten dicsőségére, nagyon józanon, nagyon tudatosan, de abban semmi örömöm nincsen. Ha azt minden lélek nélkül csinálom, akkor az ugyanolyan céltévesztés lehet. Ezt a kettőt, ezt tartsuk együtt, ez a Westminsteri KT-ból származik ez az idézet, és szerintem nagyon jó, megfogja ezt a kettős célt. Valaki azt mondta, John Piper, hogy tulajdonképpen ez ugyanarról szól, azáltal dicsőítem Istent, hogy élvezem a vele való kapcsolatot, hogy igazi örömmel végzem a tőle rendelt szolgálatot. Jó, ha ez a cél, ha ez az, amiért nekem élnem kellene, ez az, amiről az én életemnek szólnia kellene, bárhol vagyok ezen a világon, bármit csinálok, hogy az én életemnek Isten kellene dicsőíteni, akkor ugye a következő kérdés az, hogy hogyan dicsőíthetem Istent? Hogyan dicsőíthetem Istent? Ez annyira megfoghatatlan ez a fogalom. Kezdek el úgy világítani, tényleg? Valahogy, hogy sugározódhat róla Isten dicsősége? Mit csináljak?
Hogy teljes életemben, és ez visszacsatol, hogy én azt kértem valami, az engem lehet, hogy dicsőége Isten talán.
Igen.
Tehát az, hogy járja rólam, hogy tényleg tudok ezt tartozni. És szeretem a másikat, az is benne van, hogy
Jó. Oké. Az egész életformám. Nyilván, ugye az egész életformám. Hogyan, mivel dicsőítette Isten, mivel dicsőítette Jézus Istent, az Atyát a Földön? Figyeljük. Én dicsőítettelek téged a Földön, kettős pont, elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. Nem kétséges, hogy Jézus örömmel végezte az ő küldetését, az Istennel való kapcsolatból fakadó örömmel. De ugye itt most erre helyezi a hangsúlyt, hogy azzal dicsőítettelek téged, Atyám, itt a Földön elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. Hú, ez nagyon fontos. Ez mindjárt kézzelfoghatok. Ugye? Mindjárt kézzelfoghatom, mint hogy éljünk szent életet, éljünk olyat, ami Isten dicsőíti. Ez mind igaz. Az Efézus 2:10-ben azt mondja Pál apostol, hogy mert az ő alkotása vagyunk teremtetőn általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre. Itt is ez a szó szerepel, csak többes számban, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokban járjunk. Tehát egy cselekedet sorra teremtett bennünket meg Isten, egy cselekedet sorozatot készített számunkra. És azt mondta, hogy arra teremtettelek téged, hogy abban járj. Abban járj. Akkor mi a következő kérdés? Igen?
Nem olyan könnyű mindig tudni, hogy mi a feladat.
Oké. Oké, erről lesz most szó. Erről lesz most szó. Pont erről szól ez a mostani előadás. Nagyon jó a kérdés. Ez is azt jelzi, hogy együtt gondolkodunk. Honnan tudhatom meg, hogy mi az a munka, amit Isten rám bízott? Honnan tudhatom meg, mi az a munka, vagy mi az a cselekedett sorozat, mi az a élethivatás, amit Isten rám bízott? Hát az első és legfontosabb az életkörülményeim alakulása. Vagyis visszakapcsolódunk oda, hogy hisszük-e azt, hogy egy szuverén urunk van, akinek még mielőtt mi megszülettünk volna erre a világra, volt egy terve. Egy tökéletes terve a mi életünkre vonatkozóan. És ez a terve már akkor is elkezdett kibomlani, amikor mi még nem is ismertük őt. Isten már akkor terelgetett, munkálkodott az életünkben, amikor mi még nem voltunk az övéi. Hisszük ezt? Ez nagyon fontos, hogy ezt higgyük. Nagyon fontos, hogy ebben a meggyőződésben legyünk. Én pár dolgot hadd mondjak el a saját életemből. Ha visszaemlékszem az általános iskolás éveimre, akkor oda került a sor, hogy hova menjek tovább, hova tanuljak tovább. Fogalmam nem volt, hogy mi alapján döntsek, mit kezdjek az életemmel. És mivel a legjobb barátom egy híradásipari szakközépiskolába ment, ezért én is mentem oda. És nagy boldogan újságoltam édesapámnak, hogy megvan a döntés, megyek egy szakközépiskolába. Jó. Teltek, múltak a hónapok, évek, és jött az újabb kérdés, hogy na jó, és innen hogyan tovább? Most elvégzem ezt a sulit. Műszerész leszek, vagy tovább? Folytassam-e? Fogalmam nem volt, mit kezdjek az életemmel, még akkor sem. Hát azt tudtam, hogy édesapám mérnök, édesanyám közgazdász, mind a ketten diplomások, hát akkor nekem is kellene egy diploma. Hova menjek? Jó, legyen a műszaki egyetem. Ha már műszaki szakközépiskolából megyek, legalább lesz némi előnyöm, a gimnáziumban jövök el szembe. Így is lett, elkerültem a műszaki egyetemre, és közben, zárójelben említem csak meg, hogy egy hihetetlen erős vágy volt bennem, vágy ébredt bennem, az angol nyelv iránt, az angol nyelv tanulása iránt. És érdekes, hogy ez onnan ered, hogy a szüleim éppen az angolt választották nekem, és én meg nagyon megszerettem azt a nyelvet. Tehát nem a franciát, nem a németet, hanem az angolt. Gondolták, jó lesz ez még valamire. És nagyon beleszerettem az angol nyelvbe, és volt egy idő, amikor úgy gondolkodtam, hogy hát akkor irány elte angol szak. Ott aztán tényleg reggeltől estig angolul tanulhatok. De valamiért nem így lett, hanem műszaki egyetem lett belőle. És én mindig nem tudtam, hogy mit kezdjek az életemmel. És a műszaki egyetem harmadik évében megtértem. Újjászülettem. És az újjászületésemmel együtt egy hihetetlen erős vágy támad bennem arra, hogy tanítsak, hogy tanítsam a Bibliát. Ugyanis olyan emberekkel találkoztam, akikkel való találkozás végül is a megtérésemhez vezetett, akik hihetetlen meggyőző erővel hirdették az igét, és látszott az életükön is, hogy hiteles emberek, vagy ahogy elhangzott, hogy hisznek valamiben, de hogy ez a valami, amiben hisznek, az egy tényleg egy megingathatatlan dolog. És nagyon sokat hallgattam az ő ige hirdetéseiket, sokat beszélgettem ezekkel az emberekkel, nyilvánvaló, hogy meghatározó volt az ő szerepük is az én életemben, és abban, hogy a megtérésem után azonnal egy vágy ébred bennem arra, hogy amit én tanultam ezeket az emberekkel, ezt csak szeretném egyszerűen továbbadni. De úgy tűnt, hogy hát Műszaki Egyetem, el kell végeznem, szerettem volna menni a teológiára, Isten lezárta az utat, kétszer is próbálkoztam. Tehát úgy tűnt, hogy én laikus igehirdető leszek, hogy majd mérnökként szépen tengetem az életemet, és majd akivel összehoz az Úr, annak hirdetni fogom majd az evangéliumot a magam módján. És ott volt ugyanakkor, ez nem töltött el olyan nagy megelégedettség, boldogság érzéssel, hogy tényleg mérnökként kell lejönnem az életet, mikor itt van bennem ez a tűz, hogy szeretném, ha lehetne legszívesebben 24 órában ezt csinálni, ezt a szolgálatot, de valamiért mégsem abba az irányba tart az életem. Ott volt ugye az angol nyelv iránti el nem múló szeretetem, vonzalmam, és így történt aztán, hogy egyszer találkoztam Fűtő Robival, egy váratlan helyzetben, és nem tudom, hogy hálát adjak-e Istennek ezért a találkozásért. Nagyon veszélyes dolog Fűtő Robival találkozni és közelebbi kapcsolatba kerülni, mert annyira megragadott az ő élete is, hogy igazából akkor erősödtem meg még inkább abban, hogy én is ezt akarom csinálni. Én is szeretnék misszionáriusként, vagy lelkészként, vagy akár tanítóként a Bibliát tanítani embereknek. De akkor is még a Műszakira jártam, és egyszer csak egy nap történt valami, most nem megyek bele, aminek következtében hirtelen feje tetejére állt az életem, és Isten ajtót nyitott arra, hogy kijuthassak külföldre, Amerikába, ugyanarra az egyetemre, ugyanarra a teológiára, ahová, amit Fűtő Robi is elvégzett. Most csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a teljes, az összköltsége ennek a képzésnek 15 millió forint volt, nekem akkor 1-2 millió volt csak, amit a munkahelyemen kerestem, az akkori munkahelyemen kerestem, és Isten gyakorlatilag így nagyon gyorsan, lépésről lépésre összetette a pénzt is, megnyitotta azokat az ajtókat is, az amerikai nagykövetségen is, amik azok ahhoz voltak szükségesek, hogy én kijuthassak, és egy ilyen teológián tanulhassak. Életem legszebb évei voltak, az ott kint eltöltött évek, és máig áldom az Urat, hogy ott lehettem, és most itt lehetek közöttetek, és azt tehetem, amit hosszú éveken át amire hosszú éveken át egyre jobban vágytam, és nem tudtam egyszerűen elnyomni ezeket a vágyaimat. Mesélhetnék még tovább, hogy hogyan vezetett tovább Isten az én életpályám megtalálásában, és az én életpályámnak a kiigazításában, mert most benne vagyok egy cigány misszióban is, talán tudjátok, ott is tanítok, de sokkal összetettebb a feladat, és néha menekülhetnékem van, de tudom, amikor ott vagyok, tudom és érzem, hogy Isten pecsétje van azon, amit teszek, és maximálisan helyemen érzem magamat, de piszok nehéz. Néha piszok nehéz tud lenni. Na mindegy, majd erről is beszélünk még talán. A lényeg, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ezt most azért mondtam el, hogy nézzétek meg ti is a saját életutatokat eddig, hogy hol látjátok Isten beavatkozását, Isten vezetését, Istennek az új lenyomatait az életetek alakulásán. Mi történt eddig veletek? Tehát honnan tudhatom meg azt, ez az eredeti kérdésünk, hogy mi az a munka, mi az a cselekmény sor, hivatás, amire Isten engem elhívott. Tehát az életkörülményeim alakulása semmi sem véletlen, és hadd hangsúlyozom még egyszer azt, hogy ugye Isten szuverén, és sokszor beleesünk mégis abba a gondolkodási sémába, hogy valamiért rosszul érezzük magunkat most, a jelenben, és elkezdünk azon gondolkozni, hogy mi lett volna akkor, ha én abban a helyzetben nem így döntök, nem fogadom el ezt az állást, nem azzal a lányjal jövök össze, nem az lesz a barátom, aki lett, nem azokkal az emberekkel találkozom, akivel találkoztam, amikor éppen nem voltam olyan jól. Ugye, sokszor futtatjuk le magunkban újra és újra ezeket a múltban merengő gondolati sémákat, hogy mi lett volna, ha. Ezt el kell felejteni. Valaki erre azt mondta, hogy nem ha van, hanem ma van. Ma van, ma van. És hiszed-e azt, hogy Isten tökéletes jó terve bontakozott ki az életed legnehezebb eddigi pillanatain keresztül is? Hiszed-e azt, hogy szuverén király a mi Istenünk? Szuverén király a mi Istenünk. És azoknak, akik őt szeretik, most már őt szereted. Igaz? Legalábbis úgy gondolom, hogy a legtöbben közülünk már elmondhatják ezt magukról, hogy Jézus Krisztusé, hogy őt szereti. Azt mondja, hogy azoknak minden a javukra van. A jelen, a múlt, a jövő. Jó, tehát az életkörülményem alakulása. Figyeljünk, hogy mi történt vele. A kapcsolatrendszereink. Példaképek, mentorok, ahol is nagy hatással voltak, és nem véletlen, hogy azokra az emberekkel találkoztam, az ő ige hirdetéseiket hallottam, az ő életükbe láttam bele. Nem véletlen, hogy kikkel hozott kapcsolatba engem Isten, kiket használt az én életemben. Aztán az én vágyaim, az érdeklődési köröm, a vonzódásom bizonyos területek iránt, ugye nálam itt volt az angol nyelv iránti vonzódás, aztán a Biblia tanítása utáni vonzódás. Persze, ha csak nem nyilvánvalóan ige ellenes dolgok azok, és tevékenysége, amire mi vágyunk, akkor azt mondom, hogy ne próbáljátok elnyomni magatokban ezeket az érzelmeket, érzéseket. Kérjétek, tegyétek oda Isten elé, és kérdezzétek, Uram, mit akarsz ezekkel kezdeni? Vagy mit akarsz, hogy én ezekkel kezdjek? Helyes-e, hogy én erre vágyok, hogy én ezt szeretném csinálni, vagy ez csak egy buta kis álmodozás? Aztán nyilvánvaló, hogy meghatározóak a tapasztalataink, amikben részünk volt, amikkel eddig foglalkoztunk, találkoztunk dolgokkal. Ezek is meghatározóak lehetnek. És a Biblia több helyen is beszél arról, hogy Isten képmásaira lettünk teremtve. Isten képmásai vagyunk, egyediek, egészen különleges, körültekintéssel megalkotott teremtményei. Mindannyiunk egy teremtményei Istenek, mindannyiunk egy remek mű. Egy csodálatos remek mű. Egy konkrét céllal, és egy csodálatos isteni gondviseléssel, tervezéssel elkészített, megtervezett, megformált remek művek vagyunk. Olyan lények, akiknek küldetésük van, és akikből hiányzik ez a küldetés tudat, azoknak céltévesztetté válik az életük. Azok az emberek, akik boldogtalanul rohangálnak össze-vissza, és kapkodnak bele mindenféle dologba, hogy valahogy helyre rázódjon az életük. Valahogy megtalálják önmagukat, ők ugye így fogalmaznák, valamiben, amit csinálnak. Amiért odaadhatják az életüket, amiért letehetik az életüket. De gondoljátok bele, valamire oda fogjátok adni az életeteket, igaz? Valamire leteszitek. Vagy a saját magatok oltárán, a saját magatok élvezetei, a saját magatok dicsősége, a saját birodalmatok, kis birodalmatok építésének az oltárán fogjátok letenni az életeteket, vagy Isten országa építésének oltárán. Ezt nekünk kell eldönteni. És Jézus arra hív, hogy az utóbbi tegyük. Álljunk be az ő hadseregében. Aztán tudjuk jól azt is, hogy a Biblia nagyon sok helyen beszél a lelki ajándékokról, ami azt jelenti, hogy az újjászületésünkkel kapunk úgynevezett lelki ajándékokat, amikért szintén felelősek vagyunk. Tehát elfejtettem mondani az előbb, de a dián szerepel, hogy az, hogy mi egyediek vagyunk, ez jelenti azt, hogy egyedi adottságokat, egyedi temperamentumot, képességeket, kreativitást kaptunk. Van egy személyiségünk, amit Istentől kaptunk. És az újjászületéskor mindez kibővül egy vagy több kegyelmi ajándékkal. Nem mindenkinek adatik ugyanaz, vagy az összes kegyelmi ajándék. És a mi felelősségünk az, hogy kiderítsük, hogy mi a mi kegyelmi ajándékunk, ami a gyülekezet épülésére és Isten országa épülésére kell, hogy szolgáljon. És mi ezek el, hogy sáfárkodjunk. Mert a nékünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Na most, következő kérdés, logikusan következik ebből, hogy honnan tudhatom meg akkor azt, hogy mi az az ajándék, amit Istentől kaptam. Mivel ruházott föl engem Isten az újjászületésemkor, illetve ide vetjük azt is, ugye, hogy milyen képességekkel, tehetséggel ajándékozott meg engem a születésemkor. Hát, azt mondja az ige, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, Róma 12.2, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, szó szerint próbáljátok ki, teszteljétek le, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És nagyon érdekes, hogy ha tovább olvassuk a 12. fejezetet, akkor ott kifejezetten a lelki ajándékokról van szó. A lelki ajándékok megtalálásáról. Tehát szűkebb értelemben véve ez az ige, ez arra vonatkozik, hogy derítsétek ki a ti elmétek megújulása által, hogy mi az a lelki ajándék, amit Isten nektek szánt. És hogyan tudom ezt? Hogyan tudom ezt kideríteni? Úgy, hogy elkezdem kipróbálni magamat több területen. Ne féljetek attól. Csak ne. Mondhatnám azt is, hogy mindegy, hogy mit csak csináljátok. Kezdjetek el beállni a teher alá, kezdjetek el szolgálni, próbáljátok ki magatokat több területen, így a gyülekezeten belül is. És egyszer csak eljön az a pillanat, vagy az idő, amikor azt tudom mondani, hogy na, úgy érzem, hogy ehhez van ajándékom. És persze a vezetők visszacsatolása is nagyon fontos, azoknak a visszacsatolása, akik látnak téged, akik tudják, hogy akik ismernek téged. Próbáljátok ki magatokat több területen is. Nem tudom, hogy ismeritek-e Cselényi Laci történetét. Cselényi Laciról mondták azt, hogy ő úgy került, ő a Magyarország, vagy a Biatorbágyi Szolgálat, belmissziói szolgálatnak a vezetője, és ő úgy került oda annak idején, hogy a nyulakat bízták rá, a nyulak őrzését bízták rá, és amikor a róka elvitte az összes nyulát Lacinak, de csak az övét, az összeset elvitte, a többieket nem, akkor ebből az egész közösség levont azt a következtetést, hogy Cselényi Lacinak nem a nyulak őrzésének lelki ajándéka adatot. Úgyhogy gyorsan valami más területre kell átraknunk őt, mert nagy baj lesz. És zenetanár volt, ezért elkezdték megbízni őt az, hogy tanítson zenét, tanítsa az énekeket. Jó volt ebben is, de egyszer adódott egy olyan pillanat, egy olyan lehetőség, amikor megkérték őt, hogy tartson egy áhítatot. És amikor hallották őt beszélni, akkor az egész közösség fölismerte azt, hogy Lacira tanítás ajándéka bizatott, és azóta el is küldték aztán ugye egy valami teológiai intézménybe, iskolába, és azóta ő ennek a szolgálatnak a vezetője. Tehát nyugodtan próbáljátok ki magatokat több területen is, és figyeljétek Isten vezetését. Lesznek nagy bukások, de nem baj, nem baj. Yeah. Ha valaki nem érnek kudarcok, csak azt az embert nem éri kudarcok, aki nem mer próbálkozni, aki nem csinál semmit. Na most, a Galata, ja igen, a statisztikák azt mutatják, hogy az emberek úgy 30-40 év környékén érik el azt, vagy jutnak arra a területre, amire azt tudják mondani, hogy igen, ez az az életpálya, ami úgy rám szabadott. Attól függ, hogy hívő vagy nem, hogy fogalmaz. És ez jó, ez nem késő. Jó, ha valaki már korábban megtalálja ezt a küldetést, ezt a hivatást, vagy ezt a szolgálatot, de 30-40 év az még nem késő. Az nem késő. De tudjuk, hogy Jézus is 30 évesen találta meg a hivatását, ez születésünktől számítva. Ki volt még, aki 30 évesen került abba a szerepbe? Igen, azt mondtam az előbb, hogy hogy Jézus is. Pál nem, azt nem tudom, hogy Pál apostol hány éves volt. Ószövetségben van egy. Nem? Pont nem akartam említeni. Ne várjatok 80 évig. Ő szeretett volna már 40 évesen, ugye ő meg akarta menteni a népet, még nem volt itt az ideje. Ki az, aki még 30 évesen lett?
József,
ott a jó megoldás, József. 30 éves, nem késő. Jézusi kor. Na, Galata 6-ban azt olvassuk, hogy mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, próbálja ki, szándékosan rakom zárójelbe az ősi szöveget, hogy még világosabbá váljon ennek az igének az üzenete, és akkor csak is a maga tetteivel, a maga munkájával dicsekedhet, és nem máséval, és itt jön a lényeges, hogy mert mindenki a maga terhét hordozza. Az itt szereplő görög szó, fortion, a katona menet felszerelését jelentette akkoriban, illetve fordíthatnánk úgy is, hogy mondjuk egy vándornak a hátizsákja. Tehát menet felszerelés vagy hátizsák. Vagyis azt mondja itt Pál apostol, hogy mindenki a saját pakját, a saját hátizsák, a saját fortionját hordozza. Mi ez a fortion? Ez tulajdonképpen én úgy határoznám meg, hogy az a felelősség, annak a felelősségnek a terhe, ami az én hivatásom végzésével jár. Mindannyian kapunk egy ilyen fortion Istentől, amit nem ruházhatunk át másra. Ami csak a miénk, és nekünk kell hordoznunk ezt a felelősséget. Nem bújhatunk ki ez alól a felelősség alól. És ezt érzem nagyon sokszor a cigány misszióban, hogy ott ez a pakka hátamon, és hú, uram, de szívesen letenném néha. És aztán utána jönnek az örömök, meg történnek nagy dolgok, de érzem ennek a súlyát. És ez valóban egy súlyos dolog, és aztán Isten ad ehhez segítséget, ugye, ad egy segítőtársat, ami fortionunk hordozásához, de ez alól nem bújhatunk ki. Mi a te fortionod? Ez a kérdés. Sőt, hadd kérdezzem meg úgy, hogy az a fortion, amit most hordasz, az vajon testre szabott-e? Az a te pakkod-e? Az tényleg Isten adta-e rád? Vagy lehet, hogy már letetted azt? Vagy még sem találtad azt, amit Isten szánt neked? Egyedül neked. És ez a fortion, ez nem könnyű, de azt mondja Jézus, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a ti lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. De az előbb mondtam, hogy nem könnyű. Igen, ez az ellentmondás, látszólagos ellentmondás úgy oldható fel, hogy amikor teljes szívvel aláállsz ennek, akkor úgy érzed magadat, mint a madár, hogy szárnyalsz. Szárnyalsz, és mindenki más nézi, hogy hú, te hogy bírod ezt? Hát úgy, hogy az Isten megadja az erőt. És én Istennel könnyűnek érzem. Istennel, sőt, azt érzem, hogy igen, most vagyok a helyemen. Igen, néha nehéz vannak problémák, de mégis érzem azt, hogy hú, van erőm hozzá. De kívülállóként lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hú, ez egy nagyon nehéz dolog. Feladat, küldetés, amire te vállalkozol. Ja, és azt mondja, hogy megnyugtató és boldogító. Jézusnak szolgálni, ezt a terhet cipelni, ez nagyon fontos, hogyha nincs semmi örömöm ebben. De ott baj van. Ott baj van. Egyre jobban tönkre megyek bele. És összeroppanok bele. Nem biztos, hogy akkor az a teher az rád szabadott. Vigyázz, kérdezd az Urat. Lehetnek, persze, majd beszélünk erről, lehetnek időszakok, amikor.
Igen.
Tehát lehetnek pillanatok, és mindjárt beszélünk erről is. Ugye, ha valaki nem látott volna igát, fontos lássuk, hogy az iga így néz ki. Ugye, két lyuka van, az egyikbe én dugom a fejemet, másikba kidugja a fejét. Jézus. Ez a jó válasz. Jézus. És azért mondja Jézus, hogy az én igám könnyű, mert ott vagyok melletted. Együtt húzzuk. Tessék?
A társ.
És a társ. Azt nem tudom. Az itt.
Itt. Kettem,
Nem tudom. Ne bonyolítsuk a képeket, de ugye arra is nem véletlenül mondja azt, hogy fele másikba, ott is lehet fele másikba, másfelé húzunk, bele fogunk pusztulni. ebbe a másfelé húzásba. És ha nem Jézus van ebben a másik lyukban, vagy nincs ott Jézus, és én húzom csak egyedül az élet, abba is bele fogok pusztulni, bele fogok toppanni. Olyan ez, mint amit, tehát olyan a nekünk készített feladat, küldetés, amiben tűz van. Amiben tűz van, de ez a tűz, ez nem emészt fel bennünket. Nem emészt fel bennünket. Ugye olyan, mint az égő csipkebokor, hogy ég, de nem emésztetik el. Nem emésztetik föl. Tehát az baj, ha mondom, ha megemész bennünket, tönkre megyünk abba a szolgálatba, abba a hivatásba, amire Isten készített, az nem jó. De ha nem tudjuk tűzzel csinálni, az megint nem jó. Az megint nem jó.
De van egy jó példa, hogy a hogy ég a bozó, de nem ég el.
Az, igen, ez az akar lenni, bocsánat. Ezt a képet találtam. Mózes valóban ide kéne rakni mellette. Így van, pontosan. Ez az Isten töreddel szolgálatnak a legjobb megjelenítése talán, hogy szenvedélyesen, tűzzel tudom csinálni. Isten adja a hajtóerőt, az ő szeretete, és látják rajtam ezt a tüzet, de ez mégsem emészt föl engem. Na most, hát nekem sokáig ugye ilyen volt annak idején az ifi vezetés, aztán később elkezdtem még tanítani ennek a bibliaiskolának egy ilyen alapfokúbb változatában, akkor még Pécelen volt ez a bibliaiskola, bentlakásos volt, Robiék bevontak engem néhány alkalomra, és akkor is éreztem, hogy hú, igen, ez az. Itt van a tűz. És hát most, hála Istennek, ezt folytathatom, és az pluszba bejött még a cigány misszió is. Na most egyedül Isten az, aki ezt a konkrét területet meg tudja mutatni nektek, és az zárójelben azért annyit hadd mondjak, hogy most az egy dolog, hogy itt nektek erről egy lelkész misszionárius beszél, akinek történetesen Isten ezt az életutat rendelte. De hadd hangsúlyozzam azt, és ez lehet, hogy többször kellett volna hangsúlyozni, hogy itt nem csak a úgynevezett lelki hivatásokról van szó, itt nem csak a lelkészi, misszionáriusi, diakónusi dolgokról van szó, itt minden életterület szent. Mindenhol mi misszionáriusok vagyunk. Ugye mindannyian kétszakosak vagyunk. Pedagógus misszionárius, mérnök misszionárius, mérnök közgazdász, mérnök orvos, mérnök agrártudós. Vagy mi, az nem jó. Nem. Agrártudós misszionárius. Jogász misszionárius. Tehát mindannyiunknak van egy életterület, egy hivatása, ami az ő szent küldetése. Minden életterület szent. Tehát ne érezze magát senki, sőt, senki kisebb rendűnek, hogy ő neki nem lelki hivatása van, mindegyik hivatás lelki, kivéve valaki prostituáltnak megy el. Minden életterület szent, ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni. És a kérdés az, hogy hogyan találom meg, hogyan tudom felmutatni Isten uralmát, hogyan tudom megjeleníteni a királyok királyát azon az életterületen, abban a hivatásban, munkában, amire engem Isten eltervezett és amiben beállított. Igen.
Ez az egyik legszebb igaz, hogy ha csak valaki egy pohár vizet ad a prófétának, annak oká, hogy a prófétának vizet nem veszíti el a prófétának járulékának.
Így van. Bárkit az én nevemben meglátogattatok, ha csak egy pohár vizet adtatok neki, akkor már betöltöttétek a küldetéseteket, de ennél többről lesz ma szó. Jó? Tehát ez mindannyiunk, hogy mondjam, ez az alapelvárás. Ez mindannyiunk követően, hogy adjunk egy pohár vizet annak, aki kér tőlük. De ennél többről van szó. Na, nem tudom, hogy volt-e már olyan érzésetek, amikor azt mondtátok, hogy na ez az, hogy valamivel foglalkoztatok, valami ugye a kezetek ügyébe került, valami feladattal megbíztak benneteket, és azt mondták, hogy igen, hú, ez az, most összhangban érzem magam a mindenséggel, most úgy érzem, hogy ha nem lennének akadályai, nem lennének akadályok az életemben, és annyi pénzem és lehetőségem lenne, amennyit csak akarok, hogy ezzel a dologgal foglalkozom, akkor legszívesebben ezt csinálnám. Mi ez a terület, ami ott van benned, és akárszor ezzel foglalkoztál, mindig ez az érzésed, hogy na ez az, ezt szeretném csinálni. Egyik barátom, ja bocsánat, a másik ilyen fontos checkpoint, ilyen ellenőrző kérdés, hogy mit gondolnak mások arról, amiről én azt gondolom, hogy ez lenne az én hivatásom. Ugye, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Mik a visszacsatolások? Most ilyen szempontból fontos. Fontos mások véleménye is, hogy mások is látják ezt, vagy csak én gondolom, hogy nekem ez állna jól. Egyik barátom, aki egyik a meghívott előadóknak, úgy lett bemondó, hogy annak idején volt egy színdarab, amit a Mifing adott elő és tanult be, és ő a kórusban énekelt akkor, ha jól tudom, de javíts ki Attila, hogyha nem így van, és egyszer nem volt ott az a szereplő, az egyik főszereplő, aki az angyal szerepét játszotta. És megkérték, hogy na, add is légy szíves, gyere, olvasd már az ő szerepét nekünk, és akkor érezte az egész csapat azt, hogy olyan orgánuma volt, hogy nyilvánvalóvá vált a kérdés, hogy te nem gondoltál még arra, hogy bemondulnak meg? És ő közgazdász volt, közgazdászként kereste akkor a kenyerét, és most pedig ő az egyik kereskedelmi rádiónak az ügyvezető igazgatója, és bemondóként is szolgált nagyon sokáig. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és nem sokára hallhatjátok őt élőben is. Gyorsan akkor jussunk a végére. Azt mondja, hogy próbálok itt szelektálni, hogy ugye sokan mondják azt, és sokszor hallom azt, hogy a megtérésünk után a legfontosabb kérdés az, hogy kivel fogom leélni az életemet. Ugye a párválasztás. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Ennél is fontosabb kérdés az, hogy miként fogom leélni az életemet. Egyik kedves barátom, Fárai Peti, aki nagyon sokat szolgált szintén a biatorvágyi szolgálatban, önkéntesként, mondta egyszer ezt a példát, hogy olyan az életünk, mint egy autó. És nagyon jó a jövendő belinknek, ha tudja, hogy merre tart az autó, amiben beszállni készül. Tehát a pályaválasztásunk a párválasztás szempontjából is nagyon fontos és meghatározó lehet. Mert ha nem vagyok a helyemen, nem tudom, merre tart az autó, akkor az ebből fakadó frusztrációk, kudarcélmények, állandó bizonytalanság az én életemet is megkeserítheti, meg a párom, a társam életét is. Úgyhogy hadd bátorítsak mindenkit erre, hogy gondolkodjon, imádkozzon, könyörögjön azért, Uram, hol a helyem ebben a világban. Na most, nagyon fontos az, hogy bűnnel terhelt, bűntől megrontott világban élünk, és ezért nem adatik meg nagyon sokszor annak a lehetősége, hogy az időnk 100%-ában azzal foglalkozzunk, amit Isten nekünk hivatásként rendelt. És ez ilyen időszakok lehetnek. Na, ilyenkor lép érvénybe a 60-40% aranyszabály, ami hosszú, nagyon sok kutatás eredményeként született meg, hosszú idő alatt. Ez annyit jelent csak, hogy az időm minimum 60%-át azzal a területtel kell eltöltenem, azzal a hivatással, azzal a munkával, azzal a tevékenységgel, amire úgy érzem, hogy Isten engem rendelt, ahhoz, hogy elkerüljem a kiégést, elkerüljem a különböző fizikai tüneteket és a teljes összeomlást. És ha ez az arány fölbomlik, tehát megfordul, mondjuk csak 40%-ot tudok foglalkozni ezzel az életterülettel, és 60% az egyéb, a minden egyéb, ami borzasztóan megterhel és viszi el tőlem az energiát, akkor jönnek ilyen tünetek, mint ami nálam is volt egy több éven át. Álmatlanság, derékfájdalom, ízületi fájdalom, depresszív gondolatok, szívdobogás, szívtájszúrás, volt mindenféle, egy egész arzenát föl tudnék sorakoztatni, tehát lesznek fizikai tünetei annak, amikor nem rendeltetésszerűen működünk. És erre oda kell figyelni, nem gyógyszert kell szedni, hanem oda kell figyelni, hogy tudom, vajon miért van ez így. Na most, ugye és ez lehet a vége az egésznek. Na most, amikor én nem az Istentől rendelt helyemen vagyok, akkor az ilyen érzés kelt. Az olyan, mintha egy ilyen kocka kerekeken, vagy négyszög alakú kerekeken próbálnék gurulókocsit tolni. Ugye, iszonyatos erőfeszítés. Messze van ez a szárnyalástól. Mi a cél? mi a cél? Hát én azt mondom, hogy ez a 80-20% az életem idejének 80%-át, vagy a napjaim, vagy a heteim 80%-át próbáljak azzal a területtel tölteni, amit Isten nekem rendelt, ha már megtaláltam azt a területet. Erre törekedni kell, és nagyon sokszor azt vettem észre, hogy amikor ez a 60-40% volt, és nagyon lefáradtam a 40%-tól, akkor nem attól töltöttem, hogy hazamentem és aludtam egyet, hanem attól, hogy elkezdtem azt csinálni, amire Isten engem eltervezett, és kezdtem föltöltődni, és újra regenerálódtam, és fantasztikus érzés volt ez. Na, honnan tudhatom, és mik a jelei annak, hogy nem vagyok a helyemen? Említettem már pár dolgot, itt vannak ezek a fizikai tünetek. Aztán megjelenik bennem az irítség, féltékenység azok iránt, akik azt csinálják, amire Isten teremtette őket. Yeah. Amikor megjelenik a féltékenység, vagy lehet, hogy azt csinálják, amit én csinálok, azzal a különbsége, hogy őket Isten rakta oda, én meg magamtól mentem oda a saját indítatásba, és ott meg ez fölemészt belülről az irítség és a féltékenység az iránt, aki ugyanazt csinál, amit én csinálok, neki megy. Nekem meg valahogy nem megy. Aztán versengés, hasonlítgatás, kritizáló lelkület az ilyen emberek iránt. És végül megkeseredés, cinizmus, nyugtalanság. Nem vagyok a helyemen, nem vagyok a helyemen, valami nem oké, valami nem oké. Ismerősek ezek a tünetek valakinek? Fásultság.
Csak lelki vagy más téren is.
Milyen?
Te
hogy érted?
Ez
főleg a személyes megtapasztalásod. Tehát lehetnek a munkahelyen is, tehát tombolhat a vihar a munkahelyen is, de belül mégis békes érzed, mert tudod, hogy a kősziklán állsz. Tudod, hogy itt a helyed, amíg Isten máshol nem visz. Tehát téged ez nem küld a padlóra.
Tehát
az minden, igen, minden terület, bárhol lehet, itt most a te belső megtapasztalásodról beszélek. Mert a körülmények változnak, mindenhol vannak viharok. Pontos ez a lényeg, hogy benned mi van, te mit érzel. És egy állandó megelégedettség hiány, hogy nem ott vagyok, nem azt csinálom, amit kell. Céltalanság, hiába valóság, értelmetlenség, érzés, stb. Jó, néhány gondolat, vagy le akarjátok írni? Figyeljetek, szünetbe visszarakom ezt, jó? Be kell fejezzük, mert kell a szünet. Ja, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ennyi az életed, ez a kis szakasz, ez a kis vonás, ennyi. Az elején ezzel a videoklippel próbáltam ezt szemléltetni, ugye gondoljátok végig azt, hogy tényleg mire adta Isten? Mire adta? Melyek azok az erőforrások? Máté Evangélium ezt talentumoknak nevezi, ez nem csak képességet jelent, vagy illetve nem képességet jelent ott, hanem erőforrásokat. Mindazt, amit Isten ránk bízott, valakire többet bízott, valakire kevesebbet, melyek azok az erőforrások, amikkel nekem sáfárkodnom kell? Képzeljétek el az életeteket úgy, mint egy kozmikus gazdálkodj okosan. A végső valóság, az igazi, az majd az új ég és új földön jön. Isten most szervezi az új ég és új föld közigazgatását. Királyok és királynők vagyunk, hercegek és hercegnők. És Isten azt mondja, hogy keveset bíz most ránk, és meglátja, hogy hogyan sáfárkodunk azzal a kevéssel, hogyan építjük Isten országát azon a területen, abban a hivatásban, amire örök időknek előtte eltervezett, és azt mondja, hogy na, ennek megfelelően fog ránk bízni az új ég és új földön valami valódit, valami igazit, valami maradandót. De, mert ez itt, nem mondom, hogy hamisítvány, de ugye ez nem a végső valóság. Nem ez az élet a végső valóság. Ez csak egy kozmikus társasjáték. De néha elég életszagúnak tűnik. Na, bocsánat, jó, átugrottam most egy gondolatot, akkor egészen röviden csak annyi. Pál apostol intelmeivel zárom, azt mondja Timóteusnak, ő volt a kis pártfogoltja, a tanítványa, azt mondja neki, hogy emlékezhetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelme ajándékát, amely benned van, mert, hogy folytatódik, nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Az fél, aki nem hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia. Aki ezt hiszi, és ezen a sziklaszilárd alapon áll, azt ez az erő, a szeretet és a józanság fogja jellemezni, és így fogja végezni azt a küldetést, amit az Isten rábízott. És akkor itt szünet következne. Ha valakinek van kérdése, akkor nyugodtan jöjjön hozzám, itt vagyok. És akkor most elkezdődnek ezek az előadások, egy kicsit változik a struktúra, másfél órás blokkokban fognak zajlani ezek az előadások. Én fogom faggatni mindig a meghívott előadót, ő is mesél az életéről, és utána kérdezhettek, vagy közben kérdezhettek ti is, és nagyon kérlek, hogy kérdezzetek ti is. A célja ezeknek a beszélgetéseknek az lesz, hogy megtudjuk, hogy hogyan élik meg hívő szakemberek az ő hitüket, az ő hivatásukban. Mit tudnak tenni, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére azoknak, akik nem lelkészek, misszionáriusok, hogy Isten országát terjesszék abban a hivatásban, azon a munkáján, ahol vannak. Jó, innen folytatjuk. És visszateszem ezt a diát.
Köszönöm, hogy megtaláltad, hogy találni is, hogy
Nem baj, a fő veszik.